Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim! A reformáció elleni fellépésnek és a katolikus megújulás szorgalmazásának a 16. század dereka után fontos szellemi központja volt Salamanca, Alcalá, Coimbra, Ingolstadt és a Collegio Romano mellett Spanyol-Németalföld nagy hírű egyeteme Löwen. Németalföld északi holland tartományaiban a lutheri rövidesen azonban már a kálvini reformáció hamar megvetette a lábát, a flamand és vallon régióban délen viszont a katolicizmus pozíciói bizonyultak erősnek. Mindez azzal járt, hogy ez a terület ideális volt a hitviták, a felekezet közi küzdelmek számára, kedvező feltételeket teremtett a teológiai munkához, városai, különösen Antwerpen pedig a korszak európai nyomdaipari központjai lévén a kellő nyilvánosságot is biztosította a hittudósok számára. Löwen egyeteme ugyanakkor az ott is időző németalföldi származású Erasmus jóvoltából a korabeli humanista szellemiségnek is otthona volt, megalakulását követően pedig Canisius Lessius jóvoltából vagy Bellarmino itteni működésének köszönhetően a jezsuita rendnek is fontos szellemi jelenlétet kínált. De ne feledjük azt sem, hogy innen indult korábban az a dominikánus Peter Crockert, akinek barokk tomizmusa tanítványai révén a Salamanca iskolának is szellemi előzményévé lett, és a régióban erősen élt a 15. századi devóció moderna szellemisége misztikus spiritualitása. Ebben a közegben volt a löweni egyetemen működő hittudósok első nagy nemzedékének meghatározó alakja az a Jacobus Latomus, aki 1475-ben látta meg a napvilágot egyszerű családgyermekeként a flamand és vallon régió határán fekvő Chambonban. Latomus bölcseleti és teológiai tanulmányai a 15. század utolsó évében Párizsban és Löwenben folytak. Tanári pályáját is az utóbbi helyen kezdte a bölcseleti fakultáson, közben megszerezte a teológia magisztere címet és pappá szentelték. 1519-ben került át a teológiai fakultásra, ahol egészen 1544-ben bekövetkezett haláláig tanított, miközben több alkalommal volt a kar dékánja, az egyetem rektora. 1517-től élénk vitában állt Erasmusnak a filológiát, a filozófia és a teológia elé helyező szemléletével, 1519-ben pedig egyik megfogalmazója volt annak a teológiai nyilatkozatnak, amelyben egyeteme az elsők között ítélte el Martin Luther nézeteit és a Wittenbergi hitújítást. A következő évektől Latomus Johannes Eckhez és Cajetan de Vio bíboroshoz hasonlóan sorra jelentette meg a reformátori eszméket elmarasztaló munkáit, amelyekben a jó cselekedetek lehetőségét, a keresztségnek az eredendő bűntörlő természetét, az isteni kegyelem és az emberi szabad akarat együttműködését, valamint a pápai primátus helyességét állította. Későbbi hitvédő írásaiban Johannes Ökolampáriusnak és Philip Melanchtonnak az úrvacsoráról a megigazulásról kifejtett gondolataival hadakozott, az inkvizíció szakértőjeként pedig részese volt a William Tyndale angol bibliafordítása ügyében lefolytatott eljárásnak. Latomus teológiai, főleg exegetikai nézeteiben a hagyományos skolasztikus biblia értelmezés és az arisztoteliánus tudományeszmény talaján állt, elutasította a sola scriptura elvét, azzal szemben a hagyomány és a tanítóhivatal értelmezését tekintette mérvadónak. Tanárként, hitvitázóként, egyetemi vezetőként komoly szerepet játszott abban, hogy Löwen egyeteme a reformáció kibontakozása után szilárdan kitartott a katolikus tanítás és az egyház szervezeti fegyelmi rendje mellett. Az űrnövendéke egyben azonban az általa képviselt skolasztikus szellemiség ellenfele és bírálója, az augusztíniánus hagyományhoz való visszatérés követelője volt a következő löweni teológus nemzedék jelentős alakja, Michael Baius. Michael de Bay 1513-ban született Németalföld a Wallon régiójának Neslin-Levet településén. A Löweni Egyetemen tanult bölcseletet és teológiát, majd magiszteri címet nyerve pappá szentelve 1544-től filozófiát adott ugyanott elő. 1552-ben nyert kinevezést a teológia professzorává, rövid ideig teológiai szakértőként részt vett a tridenti zsinat utolsó ülésszakán, bár ott nem jutott komoly szerephez. A személye és nézetei körül kibontakozó vita és többszöri római elmarasztalása dacára több ízben viselt vezető tisztségeket az egyetemen, melynek tanári karában számos támogatója is akadt, aki közül a fiatalon elhalt Johannes Hessels kollégája volt a legjelentősebb. A mindössze 44 esztendőt, 1522 és 66 között élt Hessels, főleg Szent Ágoston tekintélyének elismerésében volt Vájusz partnere, mariológiai nézeteit és a pápai tévedhetetlenség melletti kiállását illetően viszont másként vélekedett, mint a tanítóhivatal tekintélyére általában szkeptikusan tekintő Bajusz. A körülöttük kibontakozó ügy Bajusz karrierjének arilgártott, volt az egyetem kancellárja is, illetve alkonyán pedig komoly egyházi javadalomban részesült, amelyet 1589-ben bekövetkezett haláláig zavartalanul birtokolt. Bajusz meggyőződése kezdettől az volt, hogy a reformátorok nagy részben Szent Ágostonra hivatkozó nézeteivel magának, a hippói püspöknek újraértelmezett tanítását kell és lehet szembeállítani, különösen az isteni kegyelem az emberi szabad akarat és megigazulás kérdésében. Ugyanakkor nem vette figyelembe, hogy a középkori augusztíniánus tradíció korán sem ragaszkodott olyan mereven Ágoston rigorózus, a katolikus teológia számára komoly tehertételt jelentő nézeteihez, mint azok a reformátorok, akiktől ugyan vitában, de Bajusz sokat átvett. Ebben a szellemben adta közre az 1550-es évek elejétől az emberi szabad akaratról, az eredendő bűnről és a megszentelődésről, majd Annotationes címet viselő munkáit, amelyek néhány löweni tanártársát vitára ingerelték. Mivel az ügy nem volt egyetemi belügyként kezelhető, a kollégák a konzervatív tomista Jodokus Ravenstein kezdeményezésére Bajusz műveiből kiemelt 18 tételt megküldtek a Párizsi Egyetemnek, ahol azokat tévesnek találva 1560-ban cenzúráztak. A kibontakozó vitába rövidesen más egyetemek is bekapcsolódtak, Bajusz pedig egy védőiratban és további 1563-ban kiadott értekezésekben állt ki igaza, igaz hitűsége mellett. Az ügyben a löweni egyetem mellé állt, Salamanca és Alcalá teológusai viszont újabb tételei ellen emeltek kifogást, mire Löwen és maga Bajusz Rómához fellebbezett, a szerző pedig további értekezésekkel kiegészítve, nézeteit némileg radikalizálva ismét megjelentette korábbi munkáit. A római vizsgálat 1567-ben zárult azzal, hogy 5. Pius pápa ex omnibus afflictionibus kezdetű, nem a nyilvánosságnak szánt, a löweni egyetemnek és magának a szerzőnek megküldött bullájában 79 zömében az emberi természetet, a kegyelem és szabad akarat témáját érintő Bajusz műveiből kiemelt tételt elmarasztalt, azok visszavonására vagy helyesbítésére szólítva fel a szerzőt. Bajusz engedelmeskedett, és bár úgy vélte, gondolatait hibásan értelmezték Rómában, 1569-ben visszavonta kifogásolt állításait. A vita azonban ezzel nem ért véget, sőt, a szerző köré támogatói tábor szerveződött, és maga Bajusz is kitartott amellett, hogy állításai a hit szempontjából kifogástalanok, Szent Ágoston hiteles tanításán alapulnak, bírálói pedig csak félreértik azokat. Nézeteiből következően a vitában elutasította, A jezsuita teológusok szerinte pelágiánus gyanús kegyelemtani felfogását, amire válaszul a rend olyan tekintélyeket vonultatott fel ellene Lővenben, mint korábban Latomus, vagy a még csak pályája kezdetén járó Roberto Bellarmino. Nézetei melletti kitartására és az egyre elmérgesedő vitára válaszul 13. Gergely pápa 1580-ban Provisionis Nostri bullájában megismételte a korábbi cenzúrákat. Bájusz, bár meg volt győződve arról, elmarasztalása tévedésen alapul, alávetette magát ennek a döntésnek is, és a tridenti zsinat által előírt hitvallást letette, amivel az ügy személyét érintő része véget ért, maga a bajanista gondolat azonban mély gyökeret vert lőveni egyetemi berkekben, és évtizedekkel később a szintén Lővenben tanult Cornelius Jansen és követői a jansenisták szellemi mozgalmában talált folytatókra. Bájusz kifogásolt nézeteinek kiinduló pontja az az állítás volt, hogy a teremtés utána még vétlen ember Isten természet feletti kegyelmi adományai nélkül is birtokolja a tökéletességet, hiszen Isten végtelen jóságában és szeretetében rossz hajlamok által uralt halálra szánt, az ő megismerésére és szeretetére önerejéből képtelen embert nem alkothatott. Ez a tökéletesség, az eredeti igazság állapota az isteni parancsoknak való feltétlen engedelmességet jelenti, amelyre az ember Isten képmásaként a Szentlélek erejét habituálisan birtokolva képes is. Az ember így az eredeti szentség állapotában van, az engedelmesség képességét természetes állapotként, adottságként birtokolja. Ez a tökéletesség vészel az ősbűnnel, amely az emberi természetet radikálisan rombolja, aminek következtében az ember önmagában immár akkor is vétkezik, ha a jóra törekszik. Szabad akarata megmarad ugyan, de menthetetlenül a bűn fogságába kerül. Ez nem más, mint a kívánságnak, a konkupiszenciának való alávetettség, akaratának látszólagos szabadsága mellett az ember szolgasága. Az ebből a rabságból való szabadulás útja már nem természeti, hanem természet feletti isteni hatás, a kegyelem ereje, amely valójában Isten szeretetéből, igazságosságából és irgalmasságából fakad. Ez a kegyelem hatékony, ellenállhatatlan, és nem szorul rá arra, hogy az emberi akarat együttműködjön vele, hiszen magát az akaratot vezérli természetfeletti hatásként. Ez a kegyelem a maga teljességében csak Krisztus által közvetített, és ez adja vissza az embernek a megigazolásra való, a bűnnel eltékozolt képességét. Maga a megigazulás nem egyszerűen annyit jelent a Bájusznál, hogy az ember megbánja, leteszi bűneit, amit Isten elfogad, hanem a kegyelem által közvetített isteni szeretet és a hit ereje teszi képessé arra, hogy még mielőtt bűneit letenné, kiengesztelődjön Istennel. Ez utóbbi pont volt egyébként az egyik leginkább kifogásolt része Bájusz elméletének, hiszen a megigazulást a még bűnös állapotban lévő ember esetében is megvalósulónak mondta, azt állítva, hogy maga a megigazulás az, ami eltörli a bűnöket, figyelmen kívül hagyva azt a hagyományos meggyőződést, hogy Isten kiengesztelődhet ugyan a bűneit már letett emberrel, de a bűnösben magával a bűnnel sohasem. Kedves hallgatóim, ezzel időnk lejárt. Horváth Pált hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Keresztény gondolkodás az újkorban. Horváth Pál egyháztörténeti műsorát hallották.
Hírpercek.
Magyar püspöki kiállítás a sokak által bírált érsek mellett.